Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Jóváhagyta a szlovák parlament az állampolgárságról szóló törvény módosítását, amelynek értelmében nem veszíti el szlovák állampolgárságát az, aki külföldi állampolgárságot vesz fel, feltéve, ha igazolni tudja, hogy legalább 5 évig külföldön tartózkodott. A szövetség elutasítja a jelenlegi módosítást, ők csak a 2010 előtti állapotokhoz való visszatérést tartják elfogadhatónak. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A 2010 óta érvényben lévő, még az első Fico kormány idejéből származó jogszabály senkinek sem engedélyezte Szlovákiában a kettős állampolgárságot, és kimondta, hogy mindazok, akik felvették egy másik ország állampolgárságát, elveszítik a szlovák útlevelüket. A korábbi kabinet 12 évvel ezelőtt ezzel a jogszabályalkotással reagált arra a magyar törvényre, amely 2011 óta egyszerűsíti a határon túli magyarok számára a kettős állampolgárság felvételét. Ezen a 12 éves törvényen próbált valamiképpen enyhíteni előbb Igor Matovics, majd Eduard Heger kormánya. A módosítást 2021 márciusában utalták második olvasatba. A szlovák kormánykoalícióban zajló viták miatt azóta többször is levették a napirendről. A most frissen elfogadott jogszabály értelmében viszont a jövőben meg kell adni a szlovák állampolgárságot azoknak a volt szlovák állampolgároknak is, akik maguk mondtak le róla, valamint azoknak a személyeknek, akiknek valamelyik felmenőjük, szülőjük, nagyszülőjük vagy dédszülőjük szlovák volt. Megtarthatja szlovák állampolgárságát az is, aki külföldi állampolgárságot szerzett, ha a külföldi állampolgárság megszerzésekor legalább 5 éve annak az államnak a területén tartózkodott, amelynek az állampolgárságát megszerezte, és ha ezeket a tényeket dokumentumokkal tudja igazolni. A szlovákiai magyarok helyzetét azonban a módosított törvény figyelmen kívül hagyja. A törvénymódosítással Gyimesi György, a legnagyobb kormánypárt, az Olano magyar képviselője sem elégedett. Úgy véli, Szlovákia feleslegesen riogat a kettős állampolgárság megadásával, pedig a szlovákiai magyarok csak etnikai, történelmi és nyelvi okokból vennék fel a magyar állampolgárságot. Ezt azonban véleménye szerint Szlovákiában senki sem képes megérteni, mert míg Szlovákia határai megegyeznek az etnikai határokkal, Magyarország esetében ez nem így van. Gyimesi szerint a kormánypártok részéről sem volt meg arra a politikai akarat, hogy a 2010 előtti állapotot visszaállítsák. A parlamenten kívüli magyar párt, a szövetség felszólította Zuzana Csaputová köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvénymódosítást, és forduljon az Alkotmánybírósághoz. A párt azzal érvel, hogy a módosítás elfogadása nem oldotta meg a 2010 óta tartó igazságtalanságot. A szövetség az alkotmányra hivatkozik, amely kimondja, hogy senkit sem lehet akarata ellenére megfosztani az állampolgárságától. Forró Krisztián, a szövetség elnöke.
Annak ellenére, hogy az Európai Unió és az Európai Tanács tagországaiban is bevett szokás a kettős állampolgárság intézménye, Szlovákia ebben zárva maradt. Elzárt a kapuit.
Forró szerint a törvény továbbra is diszkriminatív és rossz hatással van a szlovák-magyar együttélésre.
Túlzás nélkül kimondhatjuk, hogy február 16-a fekete nap. Nem csak számunkra, felvidéki magyarok számára, hanem az egész szlovák társadalom és Szlovákia számára is. A kormánykoalíció bevégezte azt, amit Robert Fico, Ján Szlotával és Vlagyimir Mecsiánral 12 évvel ezelőtt elkezdett.
A szövetség azt kéri, hogy ugyanúgy el lehessen fogadni a kettős állampolgárságot, mint 2010 előtt. A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő jogszabály miatt 4059 személy vesztette el szlovák állampolgárságát. Az új jogszabály pedig 2022. április 1-én lép hatályba. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Oroszország túléli, ha újabb szankciókat vezetnek be ellene az ukrán határfeszültség miatt. Ezt állította az ország pénzügyminisztere, aki szerint az államkassa bőséges tartalékokat halmozott fel. Svetnik Endre összefoglalója.
Miközben folytatódik az orosz-nyugati adokkapok, a nyugatiak szerint nem igaz, hogy az oroszok elvonulnának az ukrán határról, az orosz ENSZ képviselő szerint pedig az egész válság a nyugatiak fantáziájában él csak. Moszkvában a kormány azzal nyugtatta a polgárokat, hogy túlélik az esetleges újabb gazdasági szankciókat. Anton Siluanov pénzügyminiszter arra válaszolt, hogy a nyugat igaz csak Ukrajna lerohanása esetére súlyos gazdasági büntető lépéseket helyezett kilátásba. Már korábban felmerült, hogy letilthatják Oroszországot a SWIFT nemzetközi tranzakciós üzenőrendszerről, és hogy korlátozhatják az orosz bankok lehetőségeit. Az, hogy az előbbi lépés mekkora csapás lenne, vitatott, mert az oroszok már fejlesztenek vagy kifejlesztettek egy saját rendszert és hozzátartozó belföldi bankkártyákat. Erről is vita folyik, ahogy arról is, hogy Kína hajlandó lenne használni ezt a kétoldalú kereskedelemben. Utóbbiról pedig Siluanov miniszter azt mondta, az orosz bankok elleni szankciók nyomán piaci bizonytalanság állna be, de Oroszország kibírja ezt, mert elegendő költségvetési többletet halmozott fel. Bár a nyugati országok folytatják a szankciók előkészítését, újabban kihagyják belőle a SWIFT-ből való kitiltás lehetőségét. Maguk az intézkedések így az orosz bankokat és az energiaszektor céloznák meg. A pénzügyminiszter szerint az orosz kormány számára ez kellemetlen lépés lenne, de az állam jót áll majd a bankbetétekért, a tranzakciókért, köztük a külföldi valutás fizetésekért és átutalásokért. Hála Istennek, van elég valutatartalékunk, mondta, és hozzátette, hogy az úgynevezett pénzügyi pajzs része az aranytartalék, a költségvetési többlet és az alacsony eladósodottság. A Reuters körülbelül 630 milliárd dollárra teszi az orosz valutatartalékot, amely 2015 óta 75%-kal emelkedett. A miniszter szerint, ha a nyugat az orosz energiacégeket kezdi büntetni, akkor készek a szállításokat más piacokra átirányítani. Az a tény, hogy Oroszország a Krim 2014-es elcsatolása után nyugati pénzügyi és gazdasági szankciók közepette él, arra késztette a helyi cégeket és bankokat, hogy csökkentsék kitettségüket a nemzetközi hitelpiacok felé, tartalékokat halmozzanak fel és alternatív fizetési rendszereket hozzanak létre. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Egyesült Államok nukleáris energiaszektorát felügyelő Nukleáris Szabályozó Bizottság február 9-én kiadott jelentése szerint majdnem minden amerikai atomerőműben előfordulnak kétes eredetű, hamis alkatrészek. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A nukleáris szakma erősen szabályozott, elsősorban a biztonság szempontjából minősített, úgynevezett osztályba sorolt berendezéseknél, kezdte Aszódi Attila.
Nem csak, hogy jó minőségben kell, hogy elkészüljenek az adott komponensek, hanem nagyon komoly papírmunka is kapcsolódik hozzájuk. És ennek következtében nyilván ezek a komponensek, ezek drágábbak lesznek. Tehát egy atomerőmű számára készített szivattyú, mivel azt gondosabban kell legyártani, sokkal több dokumentumot kell hozzá előállítani, az több munkát igényel és drágább lesz, mint egy vegyi üzem számára készített berendezés. Adott esetben, hogyha egy szervezetben, egy üzemeltetőnél nincsen meg a megfelelő biztonsági kultúra, sarkalhatja arra az üzemeltetőt, hogy megpróbáljon a szabályok között lavírozni, és így aztán olcsóbb berendezést beszerezni.
Ez nyilván nem megengedhető. A hatóságoknak az a feladatuk, hogy olyan ellenőrzési rendszert működtessenek, amelyek feltárják az ilyen eseteket, mondta a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára.
Nyilván, hogyha egy alacsony műszaki színvonal elkészített berendezés van beépítve egy technológiai rendszerbe, aminek mondjuk biztonsági funkciója van, az okozhatja, hogy az adott rendszer ne álljon rendelkezésre, amikor arra szükség van. Igen, ez mindenképpen lehet alacsonyabb színvonalú, akár a gyártás, akár a minőségellenőrzés tekintetében lehetnek olyan előzményei ezeknek az úgynevezett hamis alkatrészeknek, ami aztán műszakilag gondot okoz. Erre nagyon oda kell figyelni, és hogyha ilyet találnak, akkor nyilván ki is kell cserélni.
Aszódi Attila arról is beszélt, hogy Csernobil és Fukushima elég figyelmeztető jele a biztonsági szempontok betartására.
A Csernobil meg a Fukushimai baleset az a két nagyon-nagyon más okokra visszavezethető események, és ehhez az ügyhöz így közvetlenül nincsen közük. Ugyanakkor minden ilyen esemény a nukleáris biztonságnak a fontosságára hívja fel a figyelmet. Ugye a magyar atomtörvény úgy kezdődik, hogy a biztonság minden szempont fölött áll. Itt most ebben az esetben az amerikai erőműveknél azt látjuk, hogy a gazdasági szempontok azok lehet, hogy bizonyos esetekben megelőzték a biztonsági szempontokat.
Ezt pedig nem szabad megengedni, tette hozzá a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az orosz-ukrán-nyugati szembenállás háborús ködében meglepő elemet jelentenek azok az oroszok, akik szívesen harcolnának Ukrajnában a saját országuk ellen. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Az orosz katonák által körbevett ukrán határ mindkét oldalán tombolnak a hazafias vagy épp nacionalista érzelmek. Ukrán önkéntesek tömegei kapnak fegyveres kiképzést. Néhány száz orosz állampolgár pedig szívesen harcolna Ukrajnában, de a saját országa ellen. Akármilyen meglepő is lehet, hogy 2014-ben, amikor kirobbantak a kelet-ukrajnai harcok, nacionalista beállítottságú orosz állampolgárok csatlakoztak az ukrán erőkhöz, hogy az állítások szerint Moszkva által el nem ismert módon támogatott kelet-ukrajnai lázadók ellen menjenek csatába. Most, hogy 100 000-nél több orosz katonát telepítettek az ukrán határok közelébe, és a nyugat erősen kételkedik, hogy megkezdték-e az onnan való elvonulást, ezek az oroszok ismét visszamennének a frontra. A kormányom bűnt követett el Ukrajnában, nem úgynevezett önkéntesekkel, hanem reguláris csapatokkal. Orosz állampolgárként nem akartam ennek a része lenni, és a háború ellenes tüntetéseket kevésnek találtam. Magyarázta az eredetileg szentpétervári származású Nyikita Makejev az Al Jazeera-nak. Csak hogy Makejevet nem Ukrajna Európa felé fordulása lelkesítette, hanem az, hogy nem találja elég jobboldali radikálisnak a saját kormányát. Ezért a kijevi Majdan térre ment, és belépett az akkor még futballhuligánok és szélső jobboldaliak által dominált hírhet Azov önkéntes hadosztályba, amelynek jelvénye a náci jelképé vált Wolfsangel, avagy farkashorog. A háborús bűnökkel is vádolt Azovról azóta azt állítják, hogy konszolidálták, amikor beemelték az ukrán fegyveres erőkbe. Makejev az Azov tagjaként védte az orosz ajkú lázadóktól a részben az oroszokkal szimpatizáló azovi tengerparti Mariupol városát, ahol agyrázkódást kapott. Ott volt vele egy másik orosz, Szergej Korotkik, avagy Bocman, aki azt mondja saját kormányáról, régóta harcolok az orosz kormány ellen, amely elnyomja az orosz népet. Ez a Putyin rezsim elleni háború valójában. Arról is beszélt, hogy magát jobboldali európai konzervatívnak tartja, példaképe Lengyelország, Magyarország és az úgymond monoetnikus Japán. Ezek úgymond egészséges társadalmak, magyarázta a férfi, aki 2004-ben megalapította a Nemzeti Szocialista Társaságot, amelynek néhány tagját börtönbe zárták, miután lefejeztek két migránst. Korotkik, aki tagadta, hogy közel lett volna a bűncselekményhez, 2014-ben személyesen Petro Poroshenko akkori ukrán elnöktől kapta meg az útlevelet, sőt még rendőrfőnökké is kinevezték. Az Al Jazeera-nak nyilatkozó szakértők szerint az ukrán oldalon megtalálható szélsőjobbos oroszok néhány százan lehetnek csak, szemben azzal a több ezer honfitársukkal, akik a kelet-ukrajnai önkényesen kikiáltott államalakulatokat támogatják. Az Ukrajna oldalán harcoló orosz állampolgárok között van két hadosztálynyi csecsen is, akik éppenséggel az oroszoknak akarnak visszavágni a két korábbi háborúért. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az EU-orosz kapcsolatokról, az unió biztonságáról és Ukrajna orosz katonai fenyegetéséről folytatott vitában a képviselők közös uniós fellépést és Ukrajna egyértelmű támogatását kérték. Roberta Metsola, az EP elnöke vitanyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a parlament már több ízben szolidaritását fejezte ki az orosz katonai agresszió jelentette fenyegetéssel és bizonytalansággal szembenéző ukrán néppel. Az Európai Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió felkészült arra az esetre is, ha az orosz vezetés úgy dönt, hogy az energiaellátást fegyverként használja.
Jelenleg számos olyan országgal folytatunk tárgyalásokat, amelyek készek arra, hogy fokozzák az EU-ba irányuló cseppfolyósított földgáz exportjukat. Ennek eredményeként januárban rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt szállítottunk be, több mint 10 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt.
Ursula von der Leyen azt mondta, modelljeink azt mutatják, hogy ezen a télen biztonságban vagyunk a gázellátás szempontjából, de diverzifikálnunk kell az energiaforrásainkat, hogy megszabaduljunk függőségünktől az orosz gáztól. Nagy mértékben be kell fektetnünk a megújuló energiaforrásokba is, tette hozzá az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Parlament hétfő esti plenáris ülésén értékelte az Európai Központi Bank tavalyi tevékenységét. A fideszes Győri Enikő független EP képviselő szerint az EKB feladata, hogy ne szabaduljon el az infláció, az árak kordában tartásával járulhat hozzá a kedvező beruházási környezethez.
Józanész kellene ahhoz is, hogy majd mikor térünk vissza a szabályokhoz, mind a monetáris, mind a fiskális politika terén. Egyesek már most állandósítani akarnák az egyszeri helyreállítási alapot, ezzel végtelenül eladósítva az uniót. Tudják, a baloldal mindig a más pénzén szeret kormányozni. Helyes volt a lazítás, segíti a növekedésorientált helyreállítást, de nem élhetünk örökké a jövő generációi pénzén.
Elutasította Magyarország és Lengyelország felperesi keresetét az Európai Bíróság a jogállamisági rendelettel összefüggésben. A témafelelős EP képviselők szerint az Európai Bizottság nem hivatkozhat arra, hogy át kell néznie az ítéletet, hiszen ősszel már csak egy bélyeg hiányzott azokról a levelekről, amelyekkel elindították volna a feltételességi mechanizmust Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Részletek Tatár Tímeától.
Az Európai Bíróság ítélete mérföldkő és rekordidő alatt született meg, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Petri Sarvamaa az Európai Néppárt képviselőcsoportjának tagja. A finn képviselő szerint minden elvesztegetett nap 7 hónap, amíg nem alkalmazzuk ezt a rendeletet, azaz autoriter rezsimeknek kedvez az Unióban. Eider Gárdiazabal Rubial, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjának tagja szerint a bíróság most jogilag is megerősítette korábbi álláspontjukat. A spanyol társjelentéstévő úgy véli, az Európai Bíróság határozata arra is rámutat, hogy a közös értékek tisztelete nem csak a csatlakozás miatt fontos, hanem azt követően is minden tagállamtól elvárható. Hozzátette, a játékszabályok világosak, a bizottságnak lépnie kell és el kell érnie, hogy az Európai Unió minden csücskében tartsák tiszteletben a jogállamiságot. A bíróság ítéletével az utolsó kifogásoktól is megfosztotta a bizottságot, erősített rá Daniel Freund, a Zöldek Európai Szabadszövetség képviselőcsoport tagja. Úgy véli, a rendelet életbe lépett, hatályos és nem írja elő, hogy meg kell várni a parlamenti választásokat. Az EP képviselő szerint, ha az Európai Bizottság továbbra sem lép, élnek a jogaikkal, és akár az Európai Bizottság költségvetésének bizonyos részeit is befagyaszthatják. Az EP képviselők a sajtótájékoztatón egyetértettek abban, senki nem akarja a szankciókat, és az érintett országoknak még van lehetőségük megtenni a korrekciós lépéseket.
Elfogadta az Európai Parlament a Momentumos Cseh Katalin a Renew Europe képviselőjének jelentését, hogy az önkormányzatok közvetlenül is pályázhatnak uniós forrásokra.
Úgy gondolom, a helyben érintettek bevonása az egyetlen garancia arra, hogy a válság enyhítésére szánt források valóban azokhoz jussanak el, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Jelentésünkben sürgetjük a bizottságot, hogy teremtsen közvetlen finanszírozási lehetőségeket a helyi és regionális önkormányzatok számára, és így hozzon létre egy olyan hatékony eszközt, amely lehetővé teszi a politikai kivételezés elleni küzdelmet.
A politikus arról is beszélt, hogy az uniónak vizsgálnia kellene a Kreml és az európai szélsőjobboldali pártok közötti állítólagos pénzügyi kapcsolatokat. Ez volt az LP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az LP Perceket hallották.
Egyre biztosabb, hogy Donald Trump Budapestre jön, írja az Index. Ifjabb Donald Trump ugyanis közösségi oldalán azzal hirdeti az amerikai republikánusok március végi programját, hogy édesapjával is lehet majd ott találkozni. Részletek Tatár Tineától.
Az amerikai republikánus tábor március végén Budapesten a Várkert bazárban tartja konferenciáját, ahová amerikai szenátorok, kongresszusi képviselők, az ottani szellemi élet sok jeles képviselője, európai kutatóintézetek vezetői és újságírók is érkeznek. Rajtuk kívül jobboldali európai vezetőket, politikusokat és európai parlamenti képviselőket is meghívtak. Spanyolországból Santiago Abascal Conde, a jobboldali Vox párt elnöke, valamint a brazil elnök fia Eduardo Bolsonaro már el is fogadta a meghívást. Nemrég a Guardian című brit lap arról adott hírt, hogy a szervező a budapesti székhelyű alapjogokért központ azt szeretné, ha Donald Trump volt amerikai elnök is részt venne az eseményen. A felkérés már el is ment az Egyesült Államok 45. elnökének, aki információik szerint még nem válaszolt a meghívásra.
Time to move on.
Kérdés tehát, hogy ehhez hasonlító lelkesítő mondat elhangzik-e majd Budapesten. Bár hivatalos bejelentés az esemény felszólalóiról még nem érkezett, Donald Trump fiatalán most sejteti a pozitív választ. Közösségi oldalán ugyanis azzal hirdeti az amerikai republikánusok március végi programját, hogy Budapesten édesapjával is lehet majd találkozni. A Guardian egyébként arról is írt, hogy a Fideszben nagyon szeretnék, ha Donald Trump március végén Budapestre jönne, ha pedig ez megvalósul, az Egyesült Államokon kívül a magyarországi látogatás lenne Donald Trump első komolyabb útja a 2020-as választások elvesztése óta.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.